Élőben a városból 2.0. Minden, ami közlekedés. A-tól Z-ig, autótól a zebráig. A műsorvezető Fábián László.
Jó napot kívánok, köszöntöm Önöket! A mai vendégem adta az első témaötletet, mert tegnap beszélgettünk. Egyébként ő Rácz Tamás, az Észszerűbb Közúti Közlekedésért Egyesület elnöke. Üdvözlök a stúdióban. Lesznek nagyon komoly témáink egyébként, hogy például a mobilozás vagy a kütyű nyomkodás vezetés közben az hogyan jelentkezik, mint rejtett baleseti ok. A másik pedig az, hogy egy budapesti kerületet vizsgáltatok meg, és végignéztétek, hogy mik a balesetek valódi okai, tehát sokkal részletesebben, mint azt a rendőrségi jegyzőkönyvekben fel lehet lelni, és érdekes megállapításokra leltetek. Erről is beszélünk majd. De az ötleted az volt, hogy mert egyébként én is rácsodálkoztam, hogy ugye kedves hallgatók talán emlékeznek rá, hogy 8 hónapig nem voltam, tehát külföldön tartózkodtam, és így visszaérkeztem ebbe a Vármegye bérletesdibe, és meg is lepődtem, hogy a BKK bérletnél még egy 50-essel olcsóbb a Vármegye bérlet is, de én se tudtam pontosan, hogy mondjuk a 22-esbe felszállok, és kimegyek vele Budakeszire, akkor az arra jó, nem jó, stb. És te Fejér megye és Pest megye határán laksz, de már Fejér megyében, és kérdezted, hogyha mondjuk te Szárra elmész, akkor mi van? És akkor fölhívtuk a MÁV Informot, és ott tök jól elmondták. De gondoltam, hogy ez egy érdekes téma lehet, és a MÁV segítségünkre is ijedett ebben a kérdésben. Köszöntöm a vonalban Hegyi Zsoltot, a MÁV Start szolgáltatásfejlesztési és értékesítési vezérigazgató helyettesét. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
Tehát, akkor menjünk először az elejéről. Tehát ez a, mondjuk a, maradjunk a Pest megyei vármegye, vagy nem, hogy tehát most a megye vármegyével már bezavarodtam. Tehát a Pest vármegyei bérletnél. Tehát ez jó a BKK járatain, és jó a megyén belül közlekedő, vagy lehet azon túl is közlekedő, de a megyén belül jó a MÁV és a volán járataira is. Tehát ezt jól sejtem.
A Pest-megye bérlettel utazhat a helyközi volánbuszokon, utazhat vele a MÁV-start vonatain, Pest-vármegyében utazhat vele a híveken, azok a teljes szakaszán, Budapesttől egészen az agglomerációs végpontig, és utazhat vele a BKK járatain, tehát használhatja metró, trollibusz, villamos, autóbusz Budapesten.
Minden. Igen. Oké, na most ugye Tamás esete, ugye aki itt van a stúdióban, aki tegnap tette föl nekem ezt a kérdést, én sem tudtam rá válaszolni, hogyha ő túlmegy a Vármegye határán, akkor mi van?
Hát itt több lehetőség is felmerül. Ugye, aki nem csak egy vármegyében utazik, hanem rendszeresen utazik a Vármegye határon túl, annak mindig országbérletet szoktunk ajánlani, hiszen ez egy egész országra érvényes egy hónapos jogosultságot jelent. Ha valaki csak esetről esetre hagyja el a Vármegye határt, tehát alapvetően Pest vármegyében mozog, de néha annak a határain kívülre is kikandikál, akkor mindig kell vennie egy olyan jegyet, ami ezt lehetővé teszi. Tehát adott esetben az utolsó Pest vármegyei állomástól a célállomásáig, ha vesz még hozzá egy menetjegyet, akkor így a kettővel már el tud utazni.
Értem. Tehát akkor meg kell nézni. Vagy bocsánat, az applikáció, mert én használom a MÁV Startnak az apját, én egyébként szeretem is, egyébként, de hogy abban benne van, hogy be tudom X-el, mert tudom például, hogy a BKK bérletet régen be lehetett X-el, mostanában nem néztem, bocs, de hogy akkor ott be tudom jelölni, hogy van nekem Pest megyei, tehát a Pest vármegyei bérletem, vagy ki kell keresnem az útvonalon az utolsó Pest vármegyei állomást.
Igen, korábban a Budapest bérletnél meg lehetett tenni ezt a beiszerést, mert korábban az volt a rendszer lényege, hogy vett egy Budapest bérletet, és akkor a Budapest határtól kellett egy másikat vennie, és hogy ez könnyen menjen, azért volt ez a beiszerelős rendszer. Ugye ezt egy az egybe kiváltotta a Pest vármegye bérlet, hiszen a budapesti városhatáron áttörténő utazást az könnyen és jobbára, egyébként olcsóbban is tudja biztosítani. Hogyha pedig valaki így esetről esetre utazik ki, akkor annak utána kell néznie, igen, hogy mi az utolsó vármegyén belüli állomás, de az az igazság, hogy aki ilyet tesz, az jobbára ezt szokta tudni.
Uh-huh. De azért egy applikáció fejlesztési ötlet, hogy esetleg be lehessen jelölni, mondjuk ez nyilván egy hatalmas adatbázis kell mögé, de szerintem egy jó ötlet lenne, hogy kipipálom, hogy van akár Nógrád megyei bérletem, Pest megyei bérletem, és akkor annak megfelelően kalkulál a rendszer. Tudom, ez nem egyszerű, de szerintem csak egy ötletnek szerintem jó lenne. Na most, hogyha valaki kiegészítő jegyet vesz, akkor neki nulláról indul a jegyvásár? Az bocsánat, tehát hogyha mondjuk valaki mondjuk Szárra megy, ami a következő megálló elhagyva a Pest megyét, akkor hiába az csak 5 kilométer, neki azt a 400 forintos kiegészítő, tehát 400 forintos jegyet kell venni, mert az alapjegy?
Igen, igen, tehát nincs olyan kiegészítő jegy, hanem csak menetjegy létezik így roppant egyszerűen, ami egy ilyen kilométerövezetes díjszabással van, tehát ha 10 kilométert szeretne menni, az 400 forint, igen.
És akkor Tamás is kérdezne egyet akkor.
Igen, üdvözlök mindenkit, a Lacit is, a hallgatókat is, a kedves informátorunkat is. Tehát, hogy ez nem úgy van, mint az autópálya matricáknál, hogy a következő megye első kihajtójáig még érvényes, hanem is szigorúak a megye határok e tekintetben? Igen. Tehát, hogy...
igen, ez alapvetően azért van, mert ugye az autópálya hálózat az sokkal egyértelműbb, mint a közösségi közlekedési hálózat. Nem a vasúttal van ez itt probléma, hanem alapvetően az autóbusszal, ugye főleg a kis települések vidékein, ott sokszor előfordul, hogy különböző buszjáratok különböző sorrendben járják be a megye határól lévő falvakat, tehát egyetlen nem egyértelmű, hogy melyik az első és melyik az utolsó. Egy olyan megoldást szerettünk volna választani, hogy mindenképpen végtelenül egyértelmű és egyszerű, és akkor viszont ez a praktikusabb, hogyha a vármegye határ az ilyenkor szigorú betonfalnak minősül.
Zsolt, van valami korlátozás?
Van néhány kivételek, Magyarországon mindig vannak. Tudok önnek például egyet rögtön mondani, hogyha Debrecenből utazna vonattal Füzesabonyba, akkor Tiszafüred esetében Tiszafüred a vonalon az egyetlen Jász-Nagyhun-Szolnok megyei megállóhely, mikor a szomszédos Heves megyei és Hajdú-Bihari érvényes Tiszafüred, van néhány kivétel, de jobbára a vármegye határ szigorú határ képvisel.
Oké. Okay. Van valamilyen korlátozás, tehát olyan busz, vonat, amelyre nem jó a vármegye bérlet?
A vármegyebérlet esetében nem tud felszállni azokra a vonatokra, amik helyjegykötelesek, tehát az intercity vonatokon nem lehet vármegyebérlettel utazni, akkor sem, hogyha valaki helyjegyet vár. Uh-huh. Ez alapvetően azért van, mert a vármegyebérlet inkább a rövidebb mozgásoknak, tehát a vármegyén belüli ingázást támogatja, az intercity vonat pedig azért egy távolsági árat, tehát arra igyekeztünk figyelemmel lenni, hogy a különböző utazási módok ilyen szempontból kényelmesebben elválasztottak legyenek.
Országbérlettel föl lehet szállni intercityre?
Az országbérletben nincsen korlátozás, igen. Okay. Országbérlettel föl lehet, ugye országbérlettel elő is fordulhat, minden további nélkül, hogy én egy bármilyen megtávolságot szeretnék megtenni Magyarországon, hiszen az egész ország területén érvényes.
Nagyon szépen köszönöm, Zsolt!
Nagyon szívesen!
Hegyi Zsoltot hallották, a Mástart szolgáltatás fejlesztési és értékesítési vezérigazgató helyettesét. Nekem tiszta, neked?
Abszolút igen, sajnos akkor meg kell vennem ezeket a kiegészítő dolgokat.
Igen, és nem is kiegészítő, tehát az, amit a vezérigazgató helyettes úr mondott. Tehát,
országbérlet.
Hát vagy országbérletet veszel, vagy egy meretjegy, egy plusz meretjegyet kell venni, ami meg lehet, hogy neked egy megálló nem rentábilis.
Így van, igen, marad az autó.
Meg ne halljam. Na, jó, persze. Oké, fordulunk át egy másik témára, mert mostanában jelent meg egy olyan hír, hogy... csorbítják a, hát hogy is mondjam, a zöldrendszámosoknak a, nem jogait, a lehetőségeit. A vonalban köszöntöm Szörényi András szerkesztőt, a vezes.hu munkatársát. Szervusz, András!
Üdvözlöm a hallgatókat, sziasztok!
Tehát, ugye te arról van szó, hogy van egy kormányrendelet, egy 2011-es kormányrendelet, melyet most módosítottak. Ez a kormányrendelet szabályozza a zöld rendszámokat, és kiveszi a kedvezményezettek köréből a hatótáv növelt villanyautókat, tehát ami gyakorlatilag egy hibrid, csak egy nagyobb, hogy mondjam, akkumulátor van benne, a benzin vagy benzinmotor mellett, vagy dízel, talán van olyan is, nem tudom. Illetve a külső töltés, a plug-in hibrideket. Na most akkor, ha jól számolom, vagy jól sejtem, akkor marad csak a tisztán akkumulátoros elektromos autó.
Majdnem.
Vagy meg a jó hidrogén töltési autó.
Létezik egy-két hidrogén üzemanyag felelső jármű is, ezek szintén elektromos autónak minősülnek, ezeken is maradhat a zöld rendszámtábla 2026. november 30 után is. De a konnektorról tölthető akkus hibridek, tehát amiben van benzines vagy elektromos motor is, vagy dízel, tehát olyan hibridek, amiben benzines elektromos motor, vagy dízel elektromos motor is van, vagy külső töltésű akkumulátoros hibridek, vagy hatótávnövelős autók, erre már mondok néhány példát, ezekre sajnos 2026-ban, vagy szerencsére a meglátás függvényében le fog kerülni a zöld rendszám.
Bocsánat, 2026. november 30-ig kell lecserélni a határozat szerint, ugye?
Igen, ez a dátum.
De most, hogyha valaki múlt héten vette egy új autót, akkor neki addig még vizsgája sincs, ha jól számolom. Tehát most 24 van, mondjuk megvette június elején az autóját, akkor neki 28 június elejéig van műszakia, hogy azt nem lehetett volna megvárni, jó persze, most ezt nem lehet kéne megbeszélni, de hogy hát ez a határozat már tuti?
Kicsit az az érzésem, hogy pont az történt az újra szabályozásával a zöld rendszer, mert mint annó a kata adóforma elhetetlenítésekor, hogy azt is, ott is lehetett volna emelni ugye a sávhatárokat, persze a taxisokra ez nem vonatkozik, hiszen mindig kell egy kivételezett társadalmi csoport, tehát ott is lehetett volna emelni az adónak esetleg a tételét, vagy azt a sávhatárt, ameddig ez alkalmazható, de nem ez történt, hanem elhetetlenítették. Itt megint lett volna egy olyan elv, hogy az elektromosan megtehető kilométerek számát kellene növelni ahhoz, hogy csökkentsük az üvegházhatású gázok kibocsátását. Tehát a környezetnek nagyjából mindegy, hogy azt a X távolságot én egy plug-in hibriddel, egy elektromos autóval, vagy nem tudom, ilyen sima hibriddel teszem meg, mert azok is emelnek pár száz vagy pár kilométereket elektromosan. Mindenképpen hozzájárultunk valamit. Ki többet, ki kevesebbet, de van, amennyivel csökkentettük az üvegházhatású gázok kibocsátását. És erre jó lenne, jó opció lett volna, és lehetne a jövőben is egy konnektorról töltető akkus hibrid, ami akár a teljes városi vagy ingázós távolságot most már meg fogja tudni tenni a következő években érkező, vagy akár már idén bemutatandó plug-in hibrid autók nagyvelet akkumulátorával.
Nekem az a bajom ezzel egy kicsit, hogy kiszámíthatatlanná vált most megint ez a egyébként is elég nehézkesen beinduló, nem csak Magyarországon, akár Európa vagy világszerte beinduló piac mondjuk. Persze 2035-re elvileg kötelező lesz az elektromos autó, mert csak azt helyezhetnek forgalomba újonnan, de hogy addig is, még van egy bő 10 évünk, hogy jó lett volna, ha a dolog kiszámíthatóbb. Tehát, hogy mondjuk, ha bemondják azt, hogy gyerekek, ez 28-tól lesz így, vagy nem rögtön 26-tól, mert ez azokkal kicseszés, akik már megvették ezt az autót, annak reményében, hogy nyilván kapnak vissza valamit érte, azért a befektetett pénzért, amiért jelentősen többért vásárolták meg ezt az autót. Tehát gondolok itt arra, mert lehet, hogy egy nagyértékű autó tulajdonosa, de ő tudatosan választotta azt, hogy nem abból egy jobban szennyezőt vett, hanem ő azért vette, mert nem érdekli őt a környezet, de megvette azt, mert ingyen parkolhat vele itt-ott-abott. Tehát, hogy ez egy kicsit az egészet ilyen kiszámíthatatlaná teszi egyfelől, másfelől pedig az, hogy milyen, nem tud, legalábbis én nem tudom, hogy milyen hatással lehet ez a piacra, az autópiacra.
Ugye ezt lehetett volna csinálni itt, hogyha a társadalmi igazságérzetet joggal borzoló, dögnehéz 500 lóerős, 4-500 lóerős terepjárókról leveszik ezt a zöld rendszámot, vagy nem kaphatnak ilyet. Egyszerűen ezt meg lehetett volna oldani súlykorlátozással, a maximális teljesítmény korlátozásával, vagy megszabva egy határértéket, hogy mennyit fogyasztott a belső égési motor, amikor az ember nem az elektromos hatótávot morzsolja éppen ezekkel a kocsikkal. Tehát erre lett volna megoldás, hogy tényleg ezt igazságosabbá tegyük. Minden további nélkül ezt szabályozhatta volna így is a kormány, nem ez történt. Emiatt viszont olyan autók is el fogják veszíteni az zöld rendszámos jogosultságokat, amelyek pont most lépnek ugye piacra. Ezeknek az a nagy előnye, hogy egyrészt egyenáramon egyre több gyors tölthető egyenáramon is az akkumulátoruk, tehát sokkal gyorsabban vissza lehet tölteni azt az áram vagy energiamennyiséget, amit elautóztunk belőlük, tehát sokkal gyakrabban lehet kihasználni azt a most már 60-80 vagy akár 100 kilométeres valós kapacitást, amennyit meg lehet tenni ezekkel az autókkal.
A stúdióban egyébként itt van talán régi kollégád, nem talán biztos a régi kollégád.
Hát jelenlegi kollégája is, igen.
Igen, Rácz Tamás, és most ő is mondta, jelentkezett, hogy bele szeretne szólni a témába. Ő egyébként meg szokott szólalni itt a műsorban elektromos autós témákban.
Nagy örömmel hallgatnám Rácz urat.
Tehát egy három kiegészítést tennék azért. Az egyik, hogy még ez a rendelet nem lépett hatályba, tehát hogy ez még azért nincs élesítve. Társadalmi véleményezési lehetőséget kapott erre a nép. Ez nem volt úgy nagy időablak, egy hétig lehetett ezt csinálni, 17-én járt le ennek a határideje. És hogy ez lenne a második kiegészítésem, hogy mi ezt meg is véleményeztük, és azzal a minimális könnyítéssel, vagy könnyítési kérelemmel fordultunk a minisztériumhoz, hogy legalább az újonnan vásárolt autók forgalmi vagy műszaki érvényességének kifutásáig élvezhessék ennek a zöld rendszámnak az előnyeit, tehát ez 4 év egy új autónál, tehát legalább 4 éves átfutást kéne erre hagyni. illetve a harmadik kiegészítés, hogy mikor az egész dolog elindult, még a Jedlik Ányos tervnek hívták ezt a zöldrendszámos elektromos autós támogatási rendszer kezdeményt annak idején, talán valaki erre emlékszik, ez több mint egy évtizedes történet, akkor volt egy javaslatunk erre, hogy kéne ezt bevezetni, és akkor mi azt próbáltuk átvinni, hogy lehetőség szerint addig, amíg az elektromos vagy konnektoros hibrid autók részaránya a forgalomban nem ér el valamilyen számot, addig legyenek ezek a kedvezmények biztosítva, hogy az mindenkinek kiszámítható és egyértelmű lett volna, hogyha tudtuk volna, hogy hány százaléknyi villany vagy konnektoros hibrid autó jelenléte az, ami után majd ezek a kedvezmények lassan elkezdenek kikopni. Sajnos ez nem épült be sose a szabályozásba ez a mennyiségi korlát.
Szintén a szabályozásnak egy szerintem kellemetlensége Magyarországon, hogy míg az elektromos autókra ártámogatást is biztosítottak ugye Európai Uniós forrásból a magyar adófizetőket, illetve a holland, meg a német, meg az egyéb nettó befizetők, akik minket ugye lelkesen finanszíroznak. A plug-in hibridekre nem volt ilyen vételártámogatás az új autókra, tehát itt azért volt egy élettezóra abban, hogy melyik hajtásmódra mennyi pénzt szán ezeknek a kedvezményezésére, mennyi pénzt szán a magyar állam, ami azt gondolom, hogy egy teljesen korrekt és jól, most lehet a számokon vitatkozni, hogy erre ennyit, arra annyit, de ez egy jó megkülönböztetése volt annak, hogy az egyik hajtásmódot erősebben favorizálta, akár készpénzes, vagy illetve árhozzájárulással is szubvencionálta a magyar adórendszer, a másikat pedig különböző adókedvezményekkel és parkolási díjkedvezményekkel, ami ugye önkormányzattá válogatja. Tehát ugye egyre több vidéki önkormányzat, kisebb település önkormányzata visszavont egyébként a plug-in hibridektől ezt a kedvezményt, tehát volt egy érdemi megkülönböztetés az elektromos, illetve hidrogén üzemanyag terás és a plug-in hibrid autók között eddig is. Kár, hogy az utóbbiak terjedését nem segíti most már ez a rendszer. Remélem, hogy megvalósul az, amit az észszerűbb közúti közlekedésére egyesület tagsága, vezetősége benne, jó magam is igényelt ezek szerint, hogy ez legalább 4 évig fusson ki, mert ez tényleg egy olyan nagy beruházás, amivel nagyon nagy kitolás, ha ezt elveszik. Ugye elsősorban a céges névre vagy cégnévre vásárolt plug-in hibrideknél van egy fajsúlyos tényező, hogy ezekre nem kell cégautóadót fizetni, ami havonta nagyságrendre mondjuk egy olyan 45 ezer forintos tétel egy erősebb plug-in hibridnél, hát ugye ebből a technikával nincsenek kis teljesítményi autók, tehát itt minimum 180-200 lóerős kocsikról beszélünk plug-in hibridek esetében. Tehát itt mindegyiknél a magasabb cégautóadósáv érvényesül, és hát nagyon nem mindegy, hogy ezt akkor valaki kifizeti-e vagy sem. Szeretnék eloszlatni egy olyan téfitet, bocsánat, hogy plug-in hibrideket nem töltik. Tehát amit én olvastam a felmérést, meg a saját tapasztalat és ismerősi baráti körben, hogy akinek ilyen autója van, az előbb-utóbb megszereti az elektromos autózást, és szeretné egyrészt gazdaságossági okokból, másrészt lelkiismereti okokból, harmadrészt azért, mert ez a csendes, erős, szépen suhanó mobilitási élményt ad a villanyautó, amit ezekkel a plug-in hibridekkel valahány kilométer, a régiekkel 15-30, az újabbakkal 50-60-100 kilométeren is át lehet élni. Tehát ez egy vonzó dolog, nem igaz az generálisan, hogy a csomagtartóban maradtak a gyári fóliában a töltőkábelek, és ne töltögették volna ezeket az autókat.
Hát ilyen is előfordult. Tehát, hogy, bocsánat, céges autós ismerősnél volt olyan, aki nem használta, mert miért töltse otthon saját áramról, mikor van benzinkártyája?
Tehát, hogy... Ezt most már adóilag ezt már megoldották, tehát ezekre vannak megoldások Magyarországon, ez a elszámolására. Ezt meg valóban megértem, hogyha valakinek van egy végtelenített benzinkártya, akkor nincs annál kényelmesebb, mint arról lehúzni és tankolni az autót, de azért nem ez volt az általános, tehát egy legjobb üdesek része Nyugat-Európában is, de akár vissza lehet nézni egyébként, hogy mennyit fogyasztanak a plug-in hibrid autók azokhoz az azonos karosszériai modellekhez képest, amelyeknek csak benzines vagy dízelmotorja van. Ha valaki a spritmonitor.de oldalon megnézi, ahol egyébként rengeteg magyar felhasználó is vezeti a kis tankolási naplóit, az fog kiderülni, hogy a plug-in hibrid, ez a konnektorról tölthető akkumulátoros külső töltésű akkus autók lényegesen kevesebbet fogyasztanak, mint a velük teljesítményben lóerőben összevethető dízelek vagy benzinesek. Ez is igazolja azt, hogy nem volt feltétlenül mindenkire az jellemző, hogy soha nem tölti, mert ez neki kényelmetlen és otthon költség. Ráadásul a munkaikon is töltették az emberek.
Tehát, amit az elején mondtál, András, hogy ezáltal kiesnek kilométerek, tehát zölden megtett kilométerek, kieshetnek. Tehát a piacra milyen hatása lehet, vagy van-e millió dolláros tipped most, hogy most akkor vagy lehetőleg gyorsabban szabaduljunk meg a PHEV autónktól, tehát a plug-in hibrid autónktól, vagy a megnövelt hatótávolságú hibridtől, vagy várjunk, vagy nem történik semmi a piacon, mit lehet most prognosztizálni ezzel kapcsolatban?
Nagyon egyedi döntéseket kell hozni a Klubrádió hallgatóinak majd, hogy nekik mi jó, mi nem jó. Tehát a piacon arra számítanak nálam nagyobb rálátása használatok a kereskedők, hogy a régi kis hatótávú plug-in hibrideknél lesz egy komoly áresés. Egyszerűen azért, mert itt ugye a zöld rendszámos kedvezmények, az adókedvezmény, a parkolás, az átírási illetékmentesség, ez mind olyan nagyon sokat számít, ami mind el fog veszni, viszont ezek az autóknak elektromos hatótávja minimális, tehát tényleg ahogy ők öregednek az akkumulátorok, ezek 8-10 éves akuk már most, ami ráadásul kockázatot is jelent egy használt autónál ahhoz képest, mintha ez mind nem
volt. Majd, azt mondod, hogy már érdemes inkább megtartani ezt a kocsit, mert nálam többet ér. Hát,
vagy most eladni, amíg még nem tudja ezt mindenki, vagy megtartani, de ezeknél ugye az elektromos hatótáv nagyon keveset ér, keveset ad hozzá, tehát ha valaki kötődik az autóhoz, jó állapotban tartotta, akkor lehet, hogy megéri úgy is, mert ezek az autók még mindig kevesebbet fogyasztanak, mint egy sima dízel vagy sima benzines, hiszen ezekben egy teljes hibrid hajtástánc van, mint a nagy japán autógyártó óriás híres modelljeiben, tehát ezek akkor is takarékosabban tudnak működni egy sima benzinesnél vagy dízelnél, hogyha egyébként nincs az akkumulátoruk feltöltve, tehát mindenképpen valamit takarékosabbak. Ahol talán kisebb lesz az áresés, vagy nem lesz, azok az autók, ahol már nagy az elektromos hatótáv, tehát a friss generációs mostaniak, ahol tényleg meg lehet takarítani egyszerűen az üzemanyagköltségen is viszonylag sok pénzt ahhoz képest, mint hogyha benzinnel járnak, ehhez ugye az kell, hogy valaki a szubvencionált otthoni áramáról tudja ezeket tölteni. Normál.
Lánykori nevén éjszakai áram, ugye? Azt hiszem. Ugye?
Hát akár éjszakai áram, de például nem olyan régen hallottam egy felvetést, hogy Magyarországon, amikor áram túltermelés van, amikor kisüt a nap, mint most, és veretik a mikroerőművek a háztetőkön, akkor ezt az áramot ugye el kell adni, de ezt remélem, hogy Tamás meg ki tudja egészíteni, vagy korrigálni, és ezt az áramot mi most fizetünk más országoknak, hogy átvegyék. Hogyha az állam azt mondaná, akár az MVM Mobility, mint mégiscsak egy állami szereplő, hogy ilyenkor ingyen legyen a villanyautó töltés, amit egyébként a villanyautósok.hu közösség, egy szakmai közösség, meg a villanyautós közösség már régóta szorgalmaz, akkor lehetne az autók ingyen töltésével legalább azt a többletköltséget elkerülni, hogy valakinek azért fizessünk, hogy a hirtelen a hálózatba belegyűrt áramot azt valaki felvegye, vagy megvásárolja. Ugyanerre jók lennének a plug-in hibridek is munkaidőben, amikor egyre több cégünk ugye van, ugye naperőmű a tetőn, ebben is segíthetnének. Tehát én azt gondolom, hogy az elektromos autózás szeletkét is kiebb szorítani, egy olyan szeletét, ami csomó embernek alternatíva, aki nem vesz villanyautót, nem vesz, mert nem praktikus neki, fél attól, hogy Kelet-Magyarországon, vagy akár Délnyugat-Magyarországon, Dél-Dunántúlon, hogy a francba fogja ezt tölteni.
Vagy bárhol.
Kicsi a hatótávja az ő igényeihez képest. Akkor is, hogyha évente háromszor simán elmehetne egyébként nyaralni, ezzel együtt is, hogy egyszer-kétszer ahányszor messzebb útra jár. Tehát itt nagyobb a félelem attól, mint amennyire tényleg használhatatlan hosszabb utakon. Meg lehet mindent oldani, csak kényelmetlen. És egy csomó ember nem vesz villanyautót akármilyen okból, például, mert nincs otthon egy biztonságos vagy olyan töltőpontja, ahol 40 forint per kilowattórával locsolhatná bele az áramot, amivel ez tényleg olcsó.
Igen. Hát jó, akkor várjuk meg, hogy a végleges döntés, meg lehet, hogy lesz egy ilyen végrehajtási rendelet hozzá, nem? Tehát, hogy még egyelőre vannak vakfoltok ebben a dologban.
Hát többek között a rendszámcsere elintézés, és hogy ilyenkor kell például a vagyonszerzési illetéket fizetni egy kocsi után, ami nyilván egy használt autóra már kedvezőbb, mert az korokkal, ugye az évekkel együtt csökken ennek az ársávja, de nem mindegy, hogy ezt ki kell fizetni egy zöld rendszámos autó után, amikor elveszíti a zöld rendszámát. Ugyanígy nem tisztázott, hogy honnan fognak értesülni az emberek, ha már nem jogosultak a forgalomban részt venni a zöld rendszámmal, ugye ez arra kell, hogy forgalomban használhassuk az autót. Tisztárgyként a zöld rendszámot meg lehet tartani egy régi plug-in hibridre, csak akkor ugye nem mehetünk fel az útra.
András, köszönöm szépen!
Én is nagyon köszönöm a lehetőséget, örülök, hogy igenis Tamás is hallottam, és szeretettel üdvözlöm a Klubrádió hallgatóit.
Szörényi András, hallották a vezes.hu szerkesztőjét, köszönöm szépen. És tényleg egy dolog jutott ezzel kapcsolatban eszembe, hogy nem lehetett volna akkor, akik már megvették, megtartani, vagy az akkor túl nagy hézag lett volna, és aki mostantól veszi, akkor annak meg ott van a 2026-7-8.
De lehetett volna.
Ja, de ugye az jobb lett? De...
Nem tudom. Hát ez
nyugati tapasztalat van ezzel kapcsolatban? Vagy...
Nem tudok róla, hogy hogyan szokták ezeket kivezetni. Van egy olyan érzésem, hogy hosszabb átfutással. Tehát egy 4-5 évre szóló gazdasági döntést, azt 4-5 éves átfutással.
Bár egy zöld rendszámot illik. Elég kevés helyen látok. Tehát, hogy tehát ilyen zöld alapú rendszámot nem is tudom.
Nem biztos, hogy megjelennek ezek ebben a formában is, igen, de a támogatások, a kedvezmények, azok nyilván kapcsolatban vannak az autófogyasztásával, emissziójával és egyéb paramétereivel máshol is.
Igen, még mindig olyan nehezen szokom meg, hogy nincs hírek, de nincs. Tehát nincs ugye feles hírek, ez ilyen belsős. Rácz Tamás, az Észszerű Közúti Közlekedésért Egyesület elnöke, tehát a húsvér vendégem ma. Már többiek is azok, csak ugye a vonal másik végén, ő pedig azt a közelebbi végén, és két olyan témát hoztál, amivel mostanában elég sokat foglalkozott az egyesületetek, egy-egy tanulmánnyal, melyet többek között a mobilozás, illetve az csúnya szó következik, mindenki figyeljen, infotainment rendszer használatával követnek el az autósok, mint baleseti ok kérdőjel. Az infotainment rendszer az, amit ilyen nagy kijelzőken lehet látni az autókon. Hát régen ezt még egérmozinak hívtuk, ilyen kisebbek voltak, aztán egyre nagyobbak lettek. Talán az amerikai elektromos autógyártó hozta be a tepsiméretű, tabletszerű központi kijelzőket, aztán mindenki rácuppant erre a lehetőségre, mint légy a takonyra, hogy szokták mondani, és most már egyre több autógyártó használja ezeket. De ezt én most saját véleményként mondom, hogy én nagyon sokszor tapasztaltam azt, én szeretem a gombokat. Eleve, tehát van egy kis gombfetisizmusom, tehát gyerekkoromban én nem brahiból csöngettem be sokszor házakban, nem azért, mert szerettem a gombokat. De ez most ennyi erről. De hogyha ott van egy gomb, ahol tegnap volt, meg múlt héten, meg tavaly előtt, és meg jövőre, és meg 4 év múlva is ugyanott lesz, akkor anélkül, hogy az útról levenném a szememet, azt tudom kattintani. És pattintok rajta egyet, és akkor erősebben fúj a ventilátor, vagy csavarok a zenén, hogy kicsit hangosabb legyen, vagy halkabb legyen, vagy rádióállomást váltok, bár sose váltok, mert ugye mindig csak klubrádiót hallgatok. De ezek könnyen megtanulhatók, és a testmemóriámba beépülő cuccok. Most ehhez képest pedig egy ilyen sík felülettel ott tapogatok, hogy hol van, mindenképpen oda kell nézni. És nem is van egyszerű sokszor, tehát egy francia gyártó termékében megszámoltam, 5, azaz 5 gondnyomás volt fél Celsius foknyi hőmérséklet csökkentés az utastérben. 5 gombnyomás. Tehát mit tudom, főképernyő, oda menni, ott van, akkor még ott előjöjjön az. Hát most, amíg ezt megtalálom, addig már szerintem az autóm egy autópályán több száz métert ment. És az a baj ezzel, mint ahogy a mobiltelefon, én bevallom, engem úgy be tud szippantani a mobiltelefon néha, hogy elfelejtek a buszról leszállni. Na most ez az autóban, ha beszippant engem az a rendszer, most jó, hogy én beszélek már itt egy 15 perc erről, holott te
foglalkoztál. Igen, érdekel is, hallgatom.
De hogy akkor bocsánat, tehát beszippant. Oké, okay. Tehát mire jutottatok, vagy mi volt a kiindulási alap?
Hát ugye két dolog feltevésünk volt ezzel az egésszel kapcsolatban. Az egyik az ez, amit mondasz, igen, tehát hogy a telefon használat mellett az érintőképernyő használat is rettenetesen elvonja a figyelmet a vezetéstől, és hogy ennek biztos, hogy vannak közlekedés biztonsági kockázata, és őt a balesetekben ott rejtező, nem is tudom, okai hatásai, tehát amik miatt bekövetkeznek bizonyos balesetek. A másik problémánk az volt, hogy ezek a viselkedési normák, viselkedési módok, tehát amikor az ember a telefonjával meg az érintőképernyővel foglalkozik vezetés helyett, ezek látenciában maradnak a baleset után, mert amikor jön a rendőr megkérdezni, hogy miért tetszett belemenni az álló kamionba, akkor nem fogja.
Nyomkodtam a telefon, jó napot.
Igen, nem azt fogja mondani, hogy elbambultam, mert ugye az csak egy vétség, de hogyha közben a telefonát is, akkor már rögtön egy másik, tehát senki nem fogja bemártani magát
azzal. A fejembe valami.
Igen, igen, vagy elvakított a nap, vagy hirtelen szembe jutott bármi, igen, tehát senki nem fogja magától bevallani, hogy telefonhasználat miatt lett karamboloztam.
Igen, tehát bocsánat, így módon ez nehezen felderíthető is.
És ez minket nagyon bosszant, mert ugye az, hogyha azt feltételezi mindig a rendőrség, vagy az, aki a baleseti statisztikákat készíti, hogy a mobil használat és a képernyő használat nem volt ott a balesetek hátterében, az azt eredményezi, hogy részint ezek miatt a veszélyes, vagy ezek ellen a veszélyes tevékenységek ellen nem lesznek hatósági intézkedések, szankciók, stratégiák, közlekedés biztonsági tervek, stb. A másik pedig az, hogy hibás intézkedések fognak születni. Mondok egy példát, hogyha a követési távolság be nem tartása miatt megy valaki neki az autópályán az előtte haladó járműnek, akkor a követési távolság be nem tartását lehet ellenőrizni remekű kamerákkal, mindenféle automatizált büntetési rendszerekkel, stb. De ha a követési távolság azért fogy el, mert éppen telefonozik, vagy a érintőképernyőt piszkálja a mögöttes sofőr, akkor teljesen feleslegesen fognak extrém követési távolságokat rákényszeríteni a normális közlekedőkre egy idő után a hatóságok, azt remélve, hogy ettől majd kevesebb ilyen baleset fog történni. Tehát mi ezt így szeretnénk jelezni már előre, hogy van egy ilyen faktor is ebben. És
akkor ez, ha valamikor nagyon egyértelmű egy helyzet, tehát hogyha valaki a mobiltelefonjával, a véres kezében mobiltelefon tartva lóg ki a szélvédőn, bocsánat, egy baleset után, és mondjuk ő volt a hibás, akkor a rendőrségnek legalább van egy olyan rubrika mondjuk a baleseti jelentőjükben, hogy
Ez a figyelmetlenségben fog szerepelni, csak hogy közben zongorázok a számítógépen a két tanulmány között, meg a kis ábráink között, hogy, hogy keresek rá adatokat is, hogy tudjak valami számokat mondani, de a figyelmetlenség például azt hiszem 2023-as baleseti okok között 8,3%-kal volt jelen a rendőrségi statisztikák szerint. 8,3. Ehhez képest ugye a gyorshajtás, amit mindig szoktak emlegetni, az 26,65.
De bocsánat, a gyorshajtás is egy végső oka. Tehát mondom, tehát a megjelenő, a látványos oka az oké, okay, gyorshajtás. De az eredendő ok, vagy ezt nem is tudom, hogy mondjam. Hát értem, mire gondolok, a gyorshajtásnak is lehet egy oka. Nem csak az, hogy hülye vagyok, és imádok gyorsan hajtani.
Persze.
Nem vettem észre a táblát, vagy elbambultam, mert hogy úgy nyomtam a gázt, hogy tipikus, közben a telefon, vagy a kütyüt nyomkodtam a
abszolút tipikus dolog, mindenki szokta látni a neten szerintem ezeket a híreket, mikor a Magyar Közút bemutatja a legújabb videóját, vagy az autópályakezelő koncesziós társaság, hogy a munkát végző teherautójába belecsapódott lassítás nélkül egy autó. Ilyenkor semmi más nem tudunk elképzelni, csak hogy nem az útra nézett az ember, és hát hova máshova nézett egy autóban, leginkább egy ember 2024-ben, hanem a telefonjára, vagy pedig a kocsinak a műszerfalára kijelzőjére. És ilyenkor baleseti ok, az nem az lesz, hogy a telefonjával foglalkozott, hanem legjobb esetben a figyelmetlenség, de még az is lehet, hogy gyorsajtás, vagy a mit tudom én, a sávváltás elmulasztása, vagy valami ilyesmi, tehát egy olyan tényező, ami valójában nem a tényleges kiváltó ok, és akkor az egész baleset megelőzési stratégia elmegy egy rossz irányba.
Igen, egyébként az Európai Unió is, én láttam ilyen különböző hírekben, egyre inkább előtérbe helyezi a figyelemelterelt vezetést, mint baleseti okot, akkor ettől még egy kicsit a magyar rendőrség elmarad? Vagy mondjuk ebben van nemzetközi tapasztalatotok például?
Hát a nemzetközi környezetben is nehezen kutatható, tehát van egyébként. Ugye osztrák szakértői véleményük van ezzel kapcsolatban, hogy ott ezt sokkal mélyebben szokták vizsgálni. A magyar rendőrség nem szeret ilyen mélyen belemenni a dolgokba, vagy egyszerűen csak megállapítja az effektív baleseti okot.
Hát és gondolom a KRESZ alapján.
Igen, tényleg. És akkor megvan a felelős, megvan az ok, és akkor őt befejezte. Tehát ő nem úgy gondolja, hogy ez egy nyilatkozatból van számunkra, nyilvánvalóvá számunkra. Ők nem nagyon akarják ezt így mélyebben elemezni. Ők az adott balesethez...
Csak így nehéz stratégiát kialakítani, gondolom, hogy baleset megelőzési stratégiát. Ezért... Tehát akkor mindenhol kiírjuk. Nem is, hogy kiírjuk, kitesszük mindenhol a 30-as táblát, már igen, autópályán is, és akkor megvan oldva minden.
Hát ezért készítettük mi ezeket a tanulmányokat, és ezért köszönjük is a lehetőséget egyébként mondjuk az Építési és Közlekedési Minisztériumnak is, aki anyagi forrásokkal is támogatta a munkánkat az elmúlt időszakban nagy örömünkre és meglepetésünkre, de nagyon örülünk ennek tényleg, és azért elkészülhettek ezek a tanulmányok, és a kis cincogó hangocskánkkal pedig igyekszünk belevinni ezt a közlekedés biztonságét felelős szerveknek a gondolkodásába, hogy nézzenek mélyebbre, nézzenek a dolgok mögé, és lehetőség szerint kezdjék el ezeket a képernyőhasználati és egyéb figyelemelterelt magatartásokat is bevonni a baleset megelőzési körökbe.
Most azért elég sok feltételezés gyanús dolgot mondtál te, tehát hogy igen, becsapódik egy autó a közutas járműbe az M0-áson vagy bárhol, fékezést. Ekkor akkor feltételezhetjük, hogy akkor az mobil használat alapján történt. Ennél konkrétabb valami?
Ez egy nagyon gonosz kérdés volt, és nekem rettenetes rossz számmemóriám van, és most itt tekerem ezt a 65 oldalas anyagot, hogy ebből...
Ez nem gonosz kérdés volt, ez egy jó újságírói kérdés volt, de haragudjál.
Igen, valamilyen számokat találjak, de hogy... Tehát
de mi alapján jutottatok mégis...
Volt egy közvélemény kutatásunk, persze. Na. Tehát nyilván volt egy online kutatásunk, és akkor ott egy 500 körüli válaszadó mondta el nekünk, hogy az autójában, valójában név nélkül, nyilván biztonságból nyilatkozva, milyen magatartás formákat szokott megvalósítani.
És bevallották az emberek, hogy bizony-bizony mobilozunk?
Persze. Lesz itt a mobilozol vezetés közben?
És hogyha... Hát de azért, mondjuk a vazéra bejelentek, mondjuk.
Persze. Igen.
Igen, de én velem nem lett baj. Nem történt
pontosan problém. Ezt a választ kaptuk a válaszadóktól. A legnagyobb részük úgy gondolja, hogy ő azért csinálja ezt.
Most biztos... hogy meg egyik leghülyebb autós.
Nem, mindenki ezt. Tehát aki a forgalomban halad, nézzen körül egyszer, nézzen bele másik autókba, és fogja látni, hogy az autósok Budapesten a lassan haladó forgalomban legalább az autósok fele valamilyen telefonos vagy egyéb aktivitást fog csinálni.
De most gondolom, ez bosszú volt az, hogy bekérdeztem most egy kicsit. Nem, ez...
igen. De hogy a válaszadók, hát 60-valahány százalék, ha jól emlékszem, mondta azt, hogy persze szokott telefont használni, meg ilyen egyebeket. Persze mindenki törekszik arra, hogy ebből baj legyen. És ami a legnyomasztóbb egyébként az, hogy azoknak a válaszadóknak, akik szerint ők nagyon, tehát az ő vezetési képességeiket nagyon befolyásolja, hogyha használnak egy ilyen eszközt, vagy az érintőképernyővel foglalkoznak, az ő kétharmaduk is szokott telefont, vagy érintőképernyőt használni a kocsiban. Tehát miközben tudja, hogy nem kéne, közben is mégis ezeket piszkálgatja. És ezeket
őket legalább már érzésem szerint meg lehet szólítani legalább egy kicsit.
Persze, hogy meg lehet, és meg is kéne, és nekünk ez a legnagyobb következtetésünk, hogy olyan kampányokat kéne indítani, ami ezeknek a magatartásoknak a következményeire folyamatosan felhívja a figyelmet, és ezáltal ott lebegteti az embereknek az agyában ezt a lehetőséget, hogy bármikor baj lehet, hogyha hosszabb időre leveszem a szemem az útra.
És van egy ilyen érzésem, hogyha én önbevallásos alapon, még hogyha mondtad, hogy név nélkül történt ez a felmérés, azért önbevallásos alapon azért mindenki egy kicsit szépíti a helyzetet, hogy ennek ellenére csúnya a helyzet, akkor mi lett a valóság?
Ja, persze. Meg hát, aki nem válaszol, igen, azok is ott vannak azokat, hogy meg csak úgy bele vannak merülve a telefonjukba.
Igen, mert nem jutott el odáig se, hogy válaszoljon.
Aha. Az a baj, hogy van-e mögött az egész képernyő terelődés miatt, vagy mögött egy olyan dolog, hogy az Európai Unióban, és szerintem általában a világ autóiparában túlzott várakozások voltak az önvezető technikáknak az elterjedésével kapcsolatban. Aha. Ezért nagyon sok modern autó már olyan belső környezettel készül, ami feltételezi azt, hogy szegény sofőr úgyis csak unatkozik az autóban, hiszen mondjuk autópályán kilométerek százain és órákon keresztül nem ő fog vezetni, hanem helyette a technika, és hogy valahogy szórakoztatni kell, például óriási nagy képernyőkkel.
Jó, hogy ezeket az autókat alakítjuk majd egyszer át önvezetővé? Vagy...
Hát én úgy gondolom, hogy az autóipar jelentős része számára ezeknek már annak kéne lennie. Mm-hmm. Tehát egymástól függetlenül dolgozó designer csapatok közül, aki a belső építészetet csinálja, azok már úgy készültek erre, hogy ezek már önvezetőek lesznek, aha, és legalább az unalmas részeken már nem kell egyáltalán
figyelni. Igen, mert az autógyártók miért csinálják ezt?
És az Euro NCAP is ezt mondja, tehát az európai legnagyobb ilyen közlekedésbiztonsági műszaki minősítő, törésteszteket is csináló szervezet, hogy ez fogja megoldani ezt a problémát, tehát hogy idővel az lesz a megoldás, hogy az önvezető rendszerek és az automatikus baleset megelőző rendszerek olyan fejlettek lesznek, hogy már nem lesz szükség arra, hogy az ember ténylegesen figyeljen mindig, hanem lehet a nagy képernyőket nézni és azokba belemerülni. Csak az a baj, hogy ez egyrészt nem következett be, tehát hogy mindenkit olad ki ebből a dologból, és viszont közben az autógyártók ugye beleestek abba a hibába is, hogy rájöttek, hogy az érintőképernyő az egy olcsó dolog. Tehát, hogy annak a gyártása sokkal, egy darab négyzetméterre gyártott kis üveglapot kell berakni csak az autó műszerfalába, és azon mindent el lehet érni, mindent be lehet kötni.
És nem kell fröccsönteni gombokat. Meg azokat be kell kábelezni.
Így van, tehát nagyon-nagyon sok munkafázis kiadható.
Olcsóbb ez a cucc, egy amit egyébként drágában adnak általában, hogyha kiíkszered a autóvásárláskor, hogy legyen központi kijelződ, akkor nyilván drágább.
Igen. Aha. És én a Teslát, amit említettél, és talán ő hozta ezt be, inkább az autóiparba, ott kárhoztatnám, hogy ő hozta be ennek a kulságát is az autóiparba. Tehát amióta a Teslák megjelentek, azóta ez egy menő dolog, hogy minél nagyobb képernyő legyen az autóba.
Benne már minden.
És ezért a prémium gyártók is elmentek ebbe az irányba, hiába tudják, hiába vannak megfelelő közlekedésbiztonsági szakembereik nyilván és ergonómiai tervezőmérnökeik, tudják, hogy ez nem jó, de muszáj volt belemenni ebbe nem is tudom, ebbe a szépségversenybe, hogy egy nagy csillogó képernyő, az most már elvárása az autóvásárlók részéről is. Bár a kutatásunk szerint ez nem így van, a válaszadóink több mint fele azt mondja, hogy 52,9%-a, hogy neki nem elvárása, hogy az új autójában majd legyen egy óriási nagy érintő képernyő. Tehát ha rajtunk múlik, akkor kedves autógyártók, nyugodtan vissza lehet menni a tekerős.
De mennek is, van egy tapasztalatom, hogy picit már jönnek vissza megint a gombok, vagy egy kombó, egy hibrid megoldás, hogy persze ott van a tepsi, de azért ott van dedikált gombok a különböző főfunkciókra, hangerőszabályzásra, bár ezek már sokszor a kormányon vannak.
Igen, ez is
főfokszabályzásra, stb.
Az a baj, ez is két élő fegyver, hogy úgy mondjam. Tehát az egyik kollégánk csinált egy elemzést erről, egy új, hát itt nem mondok márkát meg modellt, mert most ez egy kicsit olyan kellemetlen lenne az adott cégnek, de egy új nagy középkategóriás autónál megjelent az, hogy hála Istennek visszakerült a három nagy tárcsa középre, és akkor ebben lehet most már mindenféleket csinálni a szellőzéssel, hangerőszabályzással, stb. Viszont ezekbe került egy-egy kis képernyő, és ezeknek a tárcsáknak a funkciója változtatható. Tehát megint csak ott vagyunk, hogy mindig oda kell nézni, hogy most éppen az a tárcsa, amit kézzel megfogható, és recsegtető, érezhetően fokozatosan tudom állítani. Hogy mit is állítok vele, igen, tehát nem vagyunk sokkal előre.
Igen, igen. Közben Sláger Zoli barátunk írt. Sziasztok, üdv a vendégnek, nagyon jó műsort kívánok, Laci. Ja, igen, meg a műsor elején írta. Szép napot minden kedves hallgatónak, Barcelona környékéről, Sláger Zoli. Üdvözlünk, köszönjük szépen. Közben próbálok menni egyel, mert a Viberre jönnek az üzenetek, most már tudják, csak Viberen várunk üzeneteket. Volt egy nagy ócska gagyi tablet a kocsiban, folyton lefagyott, sokat kellett nyomkodni össze-vissza. Egyszer megmérgesedtem, belevertem egy nagyot, betört, kidobtam, és átszereltem a régi kocsimból a hagyományos rádiót. Köszönjük szépen, Ákosnak ezt a szép vallomást.
Egyébként van benne valami, tehát ahogy egy időben azt hittük, amikor a hifi korszak az így kiteljesedett, hogy majd nagyon sok modulból álló, sok-sok-sok potméterrel és tárcsával és kijelzővel álló hifi eszközöket fogunk használni, és mit használunk? Fekete egyszerű dobozokat, amiben egy darab ilyen Bluetooth ikonos gomb, és azt meg kell nyomni, és akkor a telefonunkról mindent tudunk intézni. Tehát a hifiket is kiváltotta ez a nagyon egyszerű eszköz, amit csak be kell kapcsolni és kész.
Viktor még visszautalt a mávos beszélgetésre, hagyjátok már ezt a Vármegyét, Léci, ti sem használjátok természetesen, az én gyomrom meg nem tudja bevenni, szóval maradjunk a megyénél, vigyorgó fej. De még a riportalany is többször használja a megyét, mint a Vármegyét. Jó, hát be kell szoknunk, hogy Vármegyékben élünk.
Szabad, bár nem az én szakterületem, de nem kell megszoknunk feltétlenül, tehát hivatalosan a Vármegye a neve, ettől még a megye az egy létező formula, tehát nyugodtan használható. A Vármegyebérletnek az a neve, hogy Vármegyebérlet, mert ez a neve, rá is van írva, de a Vármegyebérlet az adott megyében érvényes, szóval én is megyézek, amikor csak tehetem.
A közlekedés műsornak írja Imre, a Teslák pont javítják a gomberdő és a több kijelző káoszt, sőt, teljesen konfigurálható akárcsak egy-két infóra is.
Igen, viszont akkor sem lehet odanézés nélkül eltalálni azt a felületet, amelyiket éppen működik az a funkció, amit el szeretnénk érni, és nincs is visszajelzés. Hiába kísérleteztek ezzel ilyen haptikus rendszerekkel, hogy bizserek kicsit az ujjam alatt a képernyő, amikor nyomom vagy húzom rajta az ujjam, nem tudja ugyanazt az érzést adni, mint amikor egyértelműen jobbra vagy balra fordítunk egy tárcsát két vagy három fokozattal. Tehát próbálják ezt tiszta fából vaskarikat, tehát egy olyan felületen akarják megoldani ezt a visszajelzést, ami nem erre van kitalálva. Sok sikert hozzá, remélem sikerül is majd egyszer, egyelőre nem láttam erre nagyon jól működő megoldást.
Mi a megoldás akkor?
Fizikai klímakon, tehát visszarakni az egyértelmű dedikált.
De úgy értem, hogy egy akár szabályozásilag, tehát hogy rá lehet kényszeríteni az autógyártókat.
Hát nagyon szeretnénk.
Vagy akkor, amit mondtál előbb, az a Euro NCAP, hogy akkor ők vizsgálják is akkor, mert az Euro NCAP az hatásra tud lenni az autóipar, ezt tudjuk, hogy például a bukólámpák, amik nagyon menők voltak régen a sportautókban, azért írták ki az autógyártásból, mert gyalogosokba beleakadhat, sérüléseket okozhat, stb. És az Euro NCAP azt mondta, hogy ez nem jó, és akkor kész.
Van egy-két kitörési lehetőség még, tehát a hangvezérlésben is vannak lehetőségek, hogyha sikerül a mesterséges intelligenciát olyan szinten oda közelíteni az autóhoz, hogy azt mondom neki, hogy fázok, legyen két fokkal melegebb, és kész, letudtam a dolgot, akkor az is egy jó megoldás lehet.
Egyedül persze, gyerek a hátsó ülésre, én meg nekem melegem van.
Igen. Ebben is van lehetőség. Minden esetben mi az Euro NCAP-val felvettük a kapcsolatot, jeleztük ezt nekik, hogy mi itt Magyarországon a Európa közepének a széléről, vagy a szélének a közepéről észrevettünk egy ilyen problémát.
Hoppá! Most nagyon érdekes dolgot mondtál. Hát ez bocsánat, de azért a magyarországi, most már 16 éves átlag életkorú járműiparban, vagy nem járműiparban, bocsánat, autóállományban Ez valós probléma?
Akkor tehát indult, igen, tehát 16-17 éve, ahogy ott tartunk most, szerintem ott kezdett el a felső kategóriában ez erősen megjelenni, úgyhogy jönnek már ezek sorban. Meg ugye az, úristen, minden mindig olyan messzire vissza, amikor a közlekedésről van szó, de ugye az, hogy 16-17 éves korú az átlag autópark Magyarországon, az nem azt jelenti, hogy ezek az autók futnak a legtöbb kilométert. Tehát nyilván itt aki a céges autók, amiből nagyon sok van, azok újabbak, azokban mindegyikben ott van az érintőképernyő, és
igen. Értem. Akkor tehát az a megoldás, hogy egy önvisszarendeződés, vagy egy kicsit akár a különböző független szervezetek által kikényszerített, mint mondjuk ez a Euro NCAP által kikényszerített önkontroll a gyártóknak.
És a baleset megelőzésben ez ennek a faktoroknak a figyelembevétele. De találtam közben
szabályozásban is lehetne? Tehát az, hogy az EU azt mondja, hogy ne így görbüljön a banán.
Hát EU-s szinten, ugye ott az van, hogy pont az automatikus baleset megelőző rendszereknek a kötelező vétele folyik folyamatosan. Tehát ott ezek a ESP óta, a menestabilizáló rendszernek az előírása óta, ezek folyamatosan jönnek be. Pont az idén volt egy új változás, hogy most már ez a gyorshajtásra figyelmeztető jelzésnek is meg kell, ott kell lenni minden új autóban, új modellben először, aztán új kocsiban egyáltalán. Tehát itt folyamatosan jönnek ezek a egyre biztonságosabb és biztonságosabb autók elvileg. Viszont ennek ellenére nem szabad elfeledkezni arról, hogy ezek az előírások nem tudnak mindent lefedni, és a valóságra is figyelni kell egy kicsit, tehát visszajelzéseket kell adni. De egy számot találtam, amit nem lehet, hogy fog neked tetszeni mégiscsak ebből a tanulmányból, tehát hogy a válaszadóinknak a több mint harmada, 36%-a került már olyan helyzetbe, amikor a képernyő használat miatt konkrét baleset veszélyben volt. Azért ez nagyon, szerintem ez egy szép szám, mert ugye ha már baleset közeli helyzetben vagy, akkor már nem rajtad múlik, hogy lesz-e baleset, vagy nem, hanem abban, hogy a többiek segítenek neked ezt elkerülni, vagy nem. És azért ez veszélyes.
Hát ez egy harmad, nem több egy picivel. A másik tanulmányotok pedig arról szól, most nyilván ebből most ennyire didaktikusan nem szeretném mindenkinek a szájba rágni, hogy legyen tudatosabb vezető, de nyilván abból ebből azért le kell koppannia mindenkinek, hogy veszélyes a mobiltelefon használat. De a másik tanulmány, amit végeztetek, egy budapesti kerületben baleseti jegyzőkönyveket vettetek elő, és nagyítóval vizsgáltátok át.
Hát igazából
a
úgy van.
A hatodik kerület volt ez.
Ez a hatodik kerület volt, de ezen kívül egyébként egy autópályaszakaszon és egy Pest megyei településen is megnéztük ezeket a számokat. Van egy úgynevezett webbal nevű rendszer, ahol a weben vannak a baleseti jegyzőkönyvek.
A webbal.
Az adatai feltöltve, és akkor ott egy ilyen nagyon leredukált balesetenként egy-két oldalas lapon lehet megnézni, hogy mik vezettek ahhoz a balesethez, kik voltak a résztvevők, milyen volt az időjárás, sötétben vagy nappal történt-e a baleset, csúszós volt-e az út vagy sem. És ezek a jegyzőkönyvek elkészülnek, vagy ezek a adatlapok, addigra azért nagyon sok valós körülmény eltűnik a rendszerben, amit a helyszínen elő rendőr még látott, de már nem írt le, akkor az ő jelentéséből már nem került be ebbe a rendszerbe, ezek
egy
eltkallódnak.
Kicsit olyan, nem?
Igen, és a sugdolózós játéknak az a baja, tehát itt ebben az esetben, hogy a végén, amit a legutolsó hal, az szerint fogja alakítani a baleset megelőzési és a szankcionálási rendszert. És a büntetés. Tehát az fogja meghatározni, hogy a rendőr miért büntet, mit fog büntetni az utakon. És mi azt feltételeztük, szokás szerint mindig a legrosszabbat feltételezzük, hogy ezek a döntések nem a legjobbak, és azért meg kéne próbálni segíteni abban, hogy mik is azok a dolgok, amik elvesztek ebben
mi
a sugdolózásban.
Mi az, amit nem szerettek?
Én azt nem szeretem, hát hogyha személyesé tehetem az egészet, én azt nem szeretem ezt az általános európai túlkorlátozási és lassítási folyamatot. Tehát, hogy azért mégiscsak azért...
A
30-azás sem, az autópályán sem, azt, hogy hol 100-zal kell menni, hol 120-zal, hosszú szakaszokon lekorlátozzák a sebességet, útépítések mellett időnként extrém alacsony sebességeket ír elő az útépítető. Úgy gondolom, hogy itt a túlkor...
Egyszer, bocsánat, itt volt a Magyar Közútnak a sajtós. És azt mondta, hogy sokszor azért csinálják, hogy azért tesztek oda 60-at, mert akkor
legalább 80-ra lassítanak. Igen. Na hát ez az, ami ellen mi egy kicsit harcolunk, hogy esetleg legyen kiszámítható ez az egész folyamat, és akkor erre van is egy-két javaslatunk, hogy lehetne ezt megoldani, de ehhez nyilván keresünk alapokat, hogy miért kéne ezzel a problémával foglalkozni. És a hatodik kerületi, hogyha vegyük akkor ezt ki, hogy Budapest mégiscsak klubrádió, budapesti illetőségű rádió, elsősorban élőben a városból, ugye. Hatodik kerületnek az egy évnyi baleseti termését néztük meg, hogy azok milyen okokra vezethetők vissza, és itt találtunk olyan nagyon érdekes jelenségeket, amik egyébként a baleseti statisztikákban teljesen elkenődnek. Hogyha mondhatom a kedvencemet, akkor nem is a kedvencem, ez nagyon rossz szó, de hogy ott kezdődik az egész, hogy egy év alatt a hatodik kerületben egy halálos baleset történt, ebben egy villamos elütött egy gyalogost. És tehát ezt 30-as táblával...
Bocsánat, nem adom nevetek, hanem tehát, hogy nem autós.
Igen, tehát ezt 30-as táblával nehéz kezelni, és úgy gondolom, hogy ezeket az eseteket például rögtön ki kéne emelni ebből a statisztikából, mielőtt ez alapján döntést hozunk, hogy hogyan lehetne beavatkozni a forgalommenedzselésben ezeknek a megelőzésében.
De attól függ, hogy miért fékezett a villamos, nem?
Hát gondolom azért, mert előtte volt a gyalogos.
Jó, ugye, bocsánat, igen, nem,
nem kérdeztél rosszat, tehát akkor mennék is ezen tovább, hogy nagyon sok olyan baleset is volt, amikor a elsőbség meg nem adása, vagy hasonlók miatt történt a baleset, amelyben megsérült súlyosan valaki, ugye mi csak a személysérüléssel járó baleseteket vizsgáltuk, és a személysérülések jelentős része azért következett be, mert egy hirtelen fékező buszon vagy trollin elesett egy utas, aki állt, egy idős utas többnyire. Most megint egy olyan dolog, ami nagyon nehéz sebesség lassítással védekezni, vagy ha mégis, akkor kicsit paradox módon pont a tömegközlekedés kéne először lassítani, hogy ne is mehessen olyan gyorsan a busz, hogyha elesik rajta egy gyalogos, akkor hirtelen fékezés miatt, akkor baja lehessen, de hát nyilván ez nem lenne egy népszerű döntés, hogyha minden busz és troli 30-szal közlekedne a városban. És szintén egy érdekes ilyen jelenség, hogy a nagyon sok olyan gyorshajtás miatt bekövetkezett baleset szerepel ezekben a jegyzőkönyvekben, amikor a gyorshajtás a jármű sajátosságainak nem megfelelő sebességmegválasztás miatt következett be, és hogyha ezt egy kicsit megkapírgáljuk, akkor kiderül, hogy az történt, hogy elesett egy rolleres. Tehát, hogy ment a rolleres, vagy részeg volt, vagy nem, elesett és megsérült. És ez bekerül a statisztikába, mint gyorshajtás.
Ah.
És hogy ezt az egészet én nagyon szeretném, ha tisztába tennénk egy kicsit, mielőtt tele 30 az
utazó részfás. Ez egy részletesebb jegyzőkönyv kellene például, tehát mondjuk ahol a jármű nemét is meghatározzák egyfelől. A másik pedig az, hogy nektek a kitöltés precizitásából, vagy nem precizitásából leesett valamit, tehát nem, hogy mennyire alibiznek, csak jó, töltsük meg ki Józsi, aztán menjünk, már bocsánat most, hogy így általánosítom.
Nem mondom, nem ezzel van a baj, de szerepel benne a jegyzőkönyvekben, hogy egyéb jármű okozta a balesetet, csak a végén az összesítésben, abban a statisztikában, abban a szép nagy torta diagramban, amit látunk az évek végén, abban viszont már ott van a gyorshajtások között ez az ilyen jellegű baleset is. És egy valódi olyan baleset, amikor autó és sérülékeny közlekedő konfliktusa okozott volna balesetet, stb., ott pedig olyan megállapításokat tudtunk tenni, hogy egyes útszakaszok bizonyultak különösen veszélyesnek. Tehát mondjuk a Terész körútnak van egy meghatározott kb. 750 méteres szakasza, ahol brutálisan sok baleset történik. Az a feltételezésünk, hogy azért, mert azon a szakaszon nem nagyon van zebra, tehát nagyon sok az átszaladgáló gyalogos, vagy áttekerő rolleres, vagy biciklis, akiket aztán elütnek az autók, úgy gondoljuk, hogy azon a szakaszon például indokolt lenne egyébként pont sebességet csökkenteni, mert azon a szakaszon nincs sebességcsökkentés, hát ott lehetne 30-azni, de egy csomó környező utcában pedig ez teljesen felesleges.
Vagy zebrákat telepíteni.
Hát vagy persze.
Tehát van még dolog minden szempontból a közlekedés biztonság struktúráinak kialakításában egyáltalán.
Én nagyon szeretném, hogyha sokkal mélyebben elemeznénk ezeket a
dolgokat. Tényleg úgy tűnik innen kívülről nézve, hogy gyerekek 30, aztán majd az legalább kevesebb baleset lesz, és akkor csá.
Így van, vagy nem lesz olyan súlyos a baleset kimenetele. Tehát, hogy menjen mindenki 30-al, mert akkor nyugodtan el lehet ütni a többieket, mert úgyse halnak meg. Hogyha nagyon sarkítani akarok, akkor majd, hogy nem ez a...
Nekem egy ilyen jellegű veszőparipám, hogy például iskoláknál, amikor ki van a gyermekek tábla, akkor azt elvileg, pláne, hogyha két nyíl közé teszik azt a számot, hogy nem tudom, 300 méter, akkor ott 20-a vagy 30-a lehet ott menni.
Szerintem 30-a.
De nyáron, amikor vakáció van, akkor ott miért kell?
Igen, és ez is egy megállapításunk, hogy 2024-et írunk, tehát mindenféle lehetőség van elektronikus és dinamikus forgalomszabályozó eszközöknek a használatára. Tehát már a mesterséges intelligencia figyelheti a forgalmat, és ahhoz képest állapíthat meg például sebességhatárokat.
Köszönöm szépen, Rácz Tamást hallották, az Észszerű Közúti Közlekedésért Egyesület elnökét. Jövő héten folytatjuk. Vigyázzanak magukra. Tartsák be a sebességkorlátozásokat feltétlenül.
De legalábbis vezessen mindenki óvatosan. Igen.
És tudatosan. Tudatosan. Ez jó szó, nem? Mert mindenképpen benne van minden. Folytatjuk. Viszonthallásra.
Élőben a városból 2.0. Minden, ami közlekedés. A-tól Z-ig. Autótól a zebráig.